Blor volt felügyelő esetéről akkor értesültem, amikor néhány kollégám fesztelenül és hevesen tárgyalta a Landor ügyet. Az ő bűnét rendkívül komolyan vettem. A rendőrnek, aki a törvényt szolgálja, példamutatóan becsületesnek kell lennie, hiszen foglalkozása következtében feltétlenül elhiszik, amit mond. Végül ott volt Vera Clayton esete. Akkor értesültem róla, amikor áthajóztam az Atlanti-óceánon. Egyszer késő éjszaka csak ketten üldögéltünk a dohányzóban. Én meg egy jóképű, Hugo Hamilton nevű fiatalember. Hugo Hamilton boldogtalan volt. Hogy boldogtalanságát csillapítsa, töménytelen mennyiségű alkoholt fogyasztott. A részegség érzelmes, bizalmaskodó stádiumában volt, nem sok reményt fűztem ugyan hozzá, hogy bármi eredményre jutok, de azért automatikusan belekezdtem a szokásos, furfangos beszélgetésbe. Meghökkentően reagált rá. Még mindig világosan emlékszem a szavaira, azt mondta. Igaza van. A gyilkosság nem az, aminek a legtöbben gondolják. Hogy túl sok arzént adnak be valakinek, letaszítják egy szikláról, meg ilyesmi. Előrehajolt, az arcomhoz dugta az arcát. Ismertem egy gyilkos lányt. Mondhatom, hogy nagyon jól ismertem. Mi több, bolondultam érte. Uramisten, néha úgy érzem, hogy még mindig bolondulok. Pokoli. Én tudom, hogy pokoli. Tudnilik, alig hanem miattam gyilkolt. Ilyesmit sose hittem volna. Nők, ördögök, a szószoros értelmében ördögök, ki hitte volna, hogy egy olyan lány, jókedélyű, stram úri lány, ki hitte volna, hogy ilyesmire képes, hogy kivisz a tengerre egy gyereket, és hagyja vízbe fúlni. Hát hinni az emberre, hogy egy nő ilyesmire képes? Biztos benne, hogy kész akarva tette, kérdeztem, mint a hirtelen kiózanodott volna. Egészen biztos. Másnak persze eszébe se jutott, de én abban a pillanatban tudtam, amikor ránéztem, amikor visszaérkeztem a dolog után, és ő tudta, hogy tudom. Csak arra nem jött rá, hogy én szerettem azt a gyereket. Többet nem mondott, de ez is elég volt hozzá, hogy visszamenőleg kinyomozzam és rekonstruáljam a történteket. Szükségem volt még egy tizedik áldozatra is. Meg is találtam, egy Morris nevű ember személyében. Sötét kis alak volt. Többek között kábítószerrel kereskedett, és ő volt az oka, hogy egyik barátomnak a lánya rászakott a kábítószerekre. A lány 21 éves korában öngyilkos lett. Miközben áldozatok után kutattam, fokozatosan érlelődött bennem a terv. Már végleg ki is alakult a döntő lökést, egy beszélgetés adta meg, amelyet a Harley Street-en folytattam egy orvossal. Már említettem, hogy műtétnek vetettem alá magam. A Harley Street-en folytatott beszélgetésből kiderült, hogy újabb műtétnek semmi értelme. Orvosom nagyon szépen csomagolvatta be a dolgot, de én megszoktam, hogy valakinek a szavaiból kihámozzam az igazságot. Az orvosnak egy szót se szóltam el határozásomról, hogy nem vagyok hajlandó a természet rendje szerint lassan, hosszú haldoklás után meghalni, nem, az én halálomnak a feszültség tetőfokán kell bekövetkeznie, és most hadd térjek rá a Néger-szigeten elkövetett büntény tulajdonképpeni részleteire. A szigetet nem volt nehéz megszerezni. Az ügyletet Morris bonyolította le, én észrevétlenül a háttérben maradtam. Nagy szakértő volt az ilyesmiben. A lendő áldozatokról összeszedett adatok alapján sikerült mindannyiuk számára megfelelő csalétket kitalálnom. Egyetlen esetben sem vallottam kudarcot. Augusztus 8-án valamennyi vendégem megérkezett a Néger-szigetre, magam is köztük voltam. Morisszal már leszámoltam. Emésztési zavarokban szenvedett, mielőtt elhagytam volna Londont, adtam neki egy kapszulát, hogy vegye be éjszakára mondván, hogy az én gyomornedveimmel csodát tett. Habozás nélkül elfogadta. Kicsit hipohonder volt a nyavajás. Attól nem kellett félnem, hogy esetleg kompromittáló iratokat vagy feljegyzéseket hagy maga után, nem olyan ember volt. A szigeten bekövetkező halálesetek sorrendjét különleges gonddal állapítottam meg. Véleményem szerint nem mindegyik vendégem volt egyformán bűnös, és úgy döntöttem, hogy elsőnek azok pusztuljanak, akiknek a legkisebb a bűnük, hogy ne kelljen elszenvedni ők azt a sokáig tartó idegfeszültséget és félelmet, amit az érzéketlenebb gyilkosoknak el kellett szenvedniük. Anthony Marston és Mrs. Rogers haltak meg elsőnek, az előbbi egy pillanat alatt, A másik békésen elaludt. Méltányoltam, hogy Marstonból születésénél fogva hiányzott a morális felelősségérzet, ami a legtöbbünkben megvan. Amorális volt. Pogány. Mrs. Rogers pedig, efelől nem volt kétségem, nagymértékben férje befolyás alatt cselekedett. Szükségtelen részletesen leírnom, hogyan halt meg ez a két ember, a rendőrség nyilván könnyen meg tudta állapítani. Ciánkálihoz minden háztulajdonos könnyen hozzájuthat, rovarírtónak használják. Vittem magammal egy keveset, és a gramofonlemez lejátszása után, következő feszült pillanatokban könnyű volt becsempésznem Marston majdnem üres poharába. Meg kell jegyeznem, hogy a vádbeszéd alatt alaposan megfigyeltem vendégeim arcát, és a bíróságon szerzett hosszú tapasztalataim alapján semmi kétségem sem maradt afelől, hogy valamennyien bűnösek. Betegségem utolsó szakaszában felírtak valami altatót, klorálhidrátot. Könnyű volt annyit eldugnom, hogy végül is halálos adag volt a birtokomban. Amikor Rogers konyakot hozott a feleségének, letette egy asztalra, én meg az asztal mellett elhaladva belecsempésztem a mérget a konyakba. Ez sem volt nehéz, mert akkor még senki se fogott gyanút. MacArthur tábornok fájdalom nélkül halt meg. Meg se hallotta, hogy mögé elopóztam. Persze nagyon gondosan kellett megválasztanom az időpontot, amikor elhagyom a teraszt, de minden sikerült. Ahogy előre sejtettem, átkutatták a szigetet, és megállapították, hogy csak mi heten tartózkodunk rajta. Ez azonnal gyanakvó légkört teremtett. Tervem szerint hamarosan szövetségese volt szükségem. Dr. Armstrongot választottam ki erre a szerepre. Könnyen hívő ember volt, látásból, meg hírből ismert, és el se tudta képzelni, hogy egy olyan pozícióban lévő valaki, mint én, esetleg gyilkos lehet. Minden gyanúja a Lombardra irányult, és én úgy tettem, mintha egyet értenék vele. Célozgatni kezdtem rá, hogy van egy tervem, amelynek segítségével csapdába lehet csalni a gyilkost. No, ha mindenkinek a szobáját átkutatták személyi motozásra, akkor még nem került sor. De ennek is hamarosan be kellett következnie. Rogers augusztus 10-én reggel öltem meg, éppen fát vágott tüzet akar gyújtani, és nem hallotta meg, hogy közeledem. Megtaláltam a zsebében az ebédlő kulcsát. Előző este bezárta. Miután Rogers holttestét megtalálták, az űrzavarban Lombard szobájába osontam, és elcsentem a revolverét, tudtam, hogy bizonyára hozott magával. Az igazság az, hogy én utasítottam Morrist, sugalmazza neki, amikor tárgyal vele. Reggeli közben becsempésztem maradék klorálomat Miss Brent kávéjába, amikor újra töltöttem a csészéjét. Aztán magára hagytuk az ebédlőben. Valamivel később beosontam, a nő majdnem eszméletlen volt, könnyen bele tudtam fecskendezni egy adag erős ciánkáli oldatot. Az a mély dolog alapjába véve egy gyerekes volt egy kicsit, de tudj Isten, valahogy tetszett nekem. A lehetőség szerint igyekeztem minél pontosabban igazodni a mondókához. Rögtön ezután megtörtént, amire számítottam, azaz, hogy azt hiszem tulajdonképpen magam javasoltam. Szigorú motozásnak vetettük alá magunkat. A revolvert addigra már biztos helyre eldugtam, és se ciánkálim, se klorálom nem volt már. Akkor közöltem Armstronggal, hogy meg kell valósítanunk tervünket. Egyszerű terv volt, azt a látszatot kellett kelteni, hogy én vagyok a következő áldozat. Ez talán megzavarja a gyilkost minden esetre, ha egyszer azt hiszik rólam, hogy meghaltam, nyugodtan mozoghatok a házban, és kikémlelhetem az ismeretlen gyilkost. Armstrong lelkesedett az ötletért. Még aznap este végrehajtottuk. Egy kis vörös agyag a homlokomra, a piros függöny meg a fonal, ezzel meg is volt rendezve a jelenet. A gyertyák gyönge lágja erősen lobogott, és az egyetlen ember, aki közelről is megnézhetett, Armstrong volt. Tökéletesen sikerült a dolog. Miss Clayton föllármázta a házat, amikor megtalálta az algát, amelyet én helyeztem el gondosan a szobájában. Mindnyájan fölrohantak az emeletre, én meg elhelyezkedtem a meggyilkolt áldozat pózában. Amikor megtaláltak, a látvány pontosan a kívánt hatást gyakorolta rájuk. Armstrong tökéletesen játszotta a szerepét, fölcipeltek az emeletre és lefektettek az ágyamra. Senki se törődött vele, mindnyájan holtra voltak rémülve és iszonyúan féltek egymástól. Éjszaka 3:42-re találkozót beszéltem meg Armstronggal a szabadban. Kivittem a ház mögé, a szikla peremére. Azt mondtam, hogy onnan észrevehetjük, ha valaki közeledik, a házból viszont nem láthatnak, mivel a hálószobák az ellenkező oldalra néznek. Armstrong még mindig teljesen gyanútlan volt, pedig vigyáznia kellett volna, ha eszébe jutnak a mondók a szavai. Egy piros lazac egyet lépre csal. Ő szó szerint értette a piros lazacot. Ez is nagyon könnyen ment. Meglepett kiáltást hallattam, kihajoltam a sziklapereme fölött, s rászóltam, nézze csak meg, nem egy barlang szája van-e odalenn. Ő is kihajolt, egy hirtelen erőteljes lökésre elvesztette az egyensúlyát, és belepottyant az alattunk tátongó tengerbe. Én meg visszajöttem a házba. Bor nyilván az én lépteimet hallotta néhány perccel azután, hogy bementem Armstrong szobájába, ki is jöttem onnan, ezúttal szándékosan olyan zajjal, hogy valaki feltétlenül hallja meg. Amikor a lépcső aljára értem, hallottam, hogy nyílik is az ajtó. Nyilván látták még, ahogy kisurrantam a kapun. Egy-két perc beletelt, amíg utánam jöttek. Én közben megkerültem a házat, és bemásztam az ebédlő ablakán, amelyet előzőleg nyitva hagytam, becsuktam az ablakot, és később betörtem az üvegtáblát. Aztán fölmentem az emeletre, és ismét végignyúltam az ágyamon. Arra számítottam, hogy megint átkutatják a házat, de biztos voltam benne, hogy a holttesteket nem nézik meg alaposabban, legfeljebb a lepedőt hajtják fel egy kicsit, hogy megbizonyosodjanak róla, nem tetteti-e magát Armstrong halottnak. Pontosan így is történt. Elfelejtettem elmondani, hogy a revolvert visszavittem Lombard szobájába, esetleg érdekel valakit, hol volt eldugva a házkutatás alatt. Az éléskamrában egy halom konzerv volt. Felbontottam a legalsót, azt hiszem valami kétszer sült volt benne, beletettem a revolvert, és visszatettem rá a ragasztószalagot. Arra számítottam, és pedig helyesen, hogy eszeágába se jut majd valakinek egy halom látszólag érintetlen konzervet átkutatni, különösen, mikor a felül lévő dobozok sincsenek felbontva. A piros függönyt laposra hajtogatva a társalgóba lévő egyik szék ülésébe rejtettem a húzat alá, a fonalat meg a széken lévő párnába, miután egy kis lyukat vágtam bele. Ezzel elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amelyre számítottam. Hárman maradtak, annyira féltek egymástól, hogy bármi megtörténhetett, és egyiküknél revolver volt. A ház ablakaiból figyeltem őket. Amikor Blore egyedül feljött, már készenlétben tartottam a nagy márványórát. Blore eltávozott az élők sorából. Az ablakomból láttam, hogy Vera Clayton lelövi Lombardot. Bátor, talpra esett lány volt, mindig is gondoltam, hogy ér annyit, sőt többet is, mint Lombard. Amikor ez megtörtént, berendeztem a lány hálószobáját. Érdekes lélektani kísérlet volt. Elég lesz-e a saját bűne miatt érzett lelkiismeret furdalás, meg az annak következtében beállt idegfeszültség, hogy néhány perccel előbb agyonlőtt egy embert, valamint a szuggesztív környezet ahhoz, hogy önként eldobja magától az életet. Úgy gondoltam, hogy igen. És igazam volt. Vera Clayton a szemem láttára akasztotta fel magát. Ott álltam a ruhás szekrény árnyékában. És még egy utolsó díszlet átrendezés. Előléptem, fölemeltem a padlóról a széket, és a fal mellé állítottam. Keresni kezdtem a revolvert, és meg is találtam a lépcső tetején, ahol a lány elejtette. Vigyáztam, hogy rajta maradjanak az új lenyomatai. És most? Befejeztem az írást. Beteszem egy palackba. A palackot lepecsételem, és bedobom a tengerbe. Miért? Igen, miért? Hiszen olyan rejtélyes gyilkosságot akartam kiagyalni, melynek a titkát senki sem tudja megfejteni. De most eszmélek rá, hogy a művész nem elégedhetik meg pusztán a művészettel. Hiába is tagadja, természetes vágy él benne az elismerés után. Hadd ismerjem be teljes alázattal, bennem is él a szánandó emberi vágy, hogy mégiscsak megtudja valaki, milyen ügyes voltam. Ezzel persze eleve feltételezem, hogy a Néger-sziget rejtélye megoldatlan marad. Persze lehetséges, hogy a rendőrség agyafurtabbnak bizonyul, mint gondolom. Végeredményben három nyomon elindulhat. Az első, a rendőrség tudja, hogy Edward Seaton bűnös volt, ennél fogva azt is tudja, hogy a szigeten lévő 10 ember közül az egyik a szó semmilyen értelmében nem volt gyilkos, és ebből paradox módon az következhetik, hogy emberi számítás szerint az illetőnek kell lennie a gyilkosnak. A második nyomra vezető jel a mondóka, a hetedik sorpárjában van elrejtve, Armstrong halála egy piros lazaccal van társítva, amely bekapja, pontosabban lépre csalja, vagyis az ügynek ebben a stádiumában világos utalás történik bizonyos csalásra. De Armstrong ezt nem vette észre, és ez okozta halálát. Ez ígéretes kiinduló pont lehet a nyomozáshoz, ugyanis ekkor már csak négyen vannak életben, és a négy ember közül nyilvánvalóan én vagyok az egyetlen, akiről feltételezhet,